A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található Péter második levelében, annak is első fejezetében, az első 11 versben. Isten igéjét, mint az ő tulajdon szavát, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítünk, Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán, megtartásán, fennállva imádkozzunk. Dicsőítünk, Urunk Jézus Krisztus, a te szeretetedért. Köszönjük, hogy te mindennel megajándékoztál bennünket, amire csak szükségünk lehet. Te látod, hogy milyen sokszor eltékozoljuk azt, amivel te megajándékozol bennünket. Nem élünk azokkal jól, sokszor meg is feledkezünk azokról. De köszönjük, hogy te ennek ellenére hűségesen, kitartóan szeretsz bennünket. Olyan nagy csoda, hogy szeretnél minket is isteni természet részeseivé tenni. Nem szeretnénk tétlenek és terméketlenek maradni ebben, szeretnénk téged egyre jobban megismerni, te benned növekedni. Kérünk ezért, hogy szent lelked által légy ma itt közöttünk, hadd érezzük meg a jelenlétedet, hadd értsük és éljük meg azt az igét, amit olvastunk. És kérünk, áld meg az ige hirdetést, add, hogy ne emberi bölcsesség, mese hangozzék, hanem valóban a te élő, ható, szent szavad. Így kérünk, légy itt velünk. Amen. Most helyünkön maradva hallgassuk meg azt az igét, mely alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségű hívásával. Ez írva található az előbb felolvasott igében, valamint annak a folytatásában, Péter második levelében, a 12. verstől a 21. versig. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a megismert igazsághoz szilárdan ragaszkodtok. De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébrezgesselek titeket. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek ezekről. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk Isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi hallottuk ezt a mennyből jött szózatot, mert együtt voltunk vele a Szent hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. A Bibliaolvasó kalauz beosztása szerint tegnap Péter második levelét kezdtük el olvasni. Így a mai Isten tiszteleten is ezzel a levéllel szeretnénk foglalkozni, különösen is annak az első fejezetével. Három kérdésre fogunk választ keresni. Először is, miért írja Péter a levelét? Másodszor, miért bízhatunk meg abban, amit ő ír? És harmadszor, miről fog szólni ez a levél? Tehát az első kérdésünk, miért is írja Péter ezt a levelet? Kiderül itt a levélből, Péter leírja, hogy a halálára készül. Azt mondja, nem sokára leteszi a földi porsátorát. Leírja, hogy Jézus Krisztus kijelentette neki, hogy nem sokára meg kell halnia. Ha emlékszünk, a János 21. fejezetében is olvashatunk ilyesmit, miután Jézus megkérdezi Pétert háromszor, hogy szeretsz-e engem, és utána megbízza őt feladattal, utána olvashatjuk ezt. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Tehát bizonyára, mivel Jézus megmondta neki, Péter már tudta, vagy legalábbis sejtette, hogy mártírként nem sokára meg fog halni Jézusért Rómában. Azért a Jézusért, akit annó háromszor megtagadott, de akinek a bocsánatát és a szeretetét átélte itt a Genezáreti tó partján. Tehát Péter a halálára készül, és ezt úgy fejezi ki itt az igében, hogy hamar leteszem porsátoromat. Tehát itt a földön csak átmeneti tartózkodása van. Ugye sátrazni nem hosszú távon szoktunk. Azt mondja, hogy itt csak idegen voltam, porsátorom van. Hogy az első levelében is sokszor írta, jövevény vagyok, majd az igazi otthonom az atyánál lesz, a mennyben oda készülök. De amíg itt van ebben a földi porsátorban, addig végzi a feladatát. Nem tétlenkedve ül és várja a hazaköltözést, hanem folyamatosan szolgálatban áll. És itt fogalmazza meg a levélnek a célját, hogy az a célja, hogy emlékeztetéssel ébresztgesse a hívőket. Az a célja Péternek, hogyha ő már nem is lesz itt, mert haza kell költöznie, mert meg fog halni, de az itt maradt hívők akkor is emlékezhessenek arra az evangéliumra, amit ő hirdetett nekik, és amelyről majd a harmadik pontnál fogunk részletesebben beszélni. Tehát ez a levél egyfajta lelki hagyatéka, lelki öröksége Péternek. Az élete végén ezt tartja a legfontosabb szolgálatának, hogy a hívők következő nemzedékét emlékeztesse az evangéliumra, és az abból fakadó, megszentelt, győztes életre. Ezért írja a levelét, itt ezt fogalmazza meg. Milyen nagy áldás ez, amikor a hívő ember így készül a halálára. Amikor az idős testvéreink nem hátradőlnek a hintaszékben, és várják ölbetett kézzel a halált, meg amikor nem csak azt hajtogatják, hogy jövőre én már nem is leszek, most örüljetek, hogy itt vagyok, majd fogok nektek hiányozni. Péter nem magával van elfoglalva, hogy jaj, mi lesz veletek, ha én elmegyek. Nem. Azt mondja, hogy igen, én el fog költözni, ez tény. Leteszem a porsátoromat, de ettől nem áll meg a világ, nem leszek nélkülözhetetlen. Csak emlékezzetek arra az ígére, amit hirdettem nektek, abba kapaszkodjatok, az a fontos, és akkor minden rendben lesz. Igen, nagy fájdalom, amikor elvesztünk egy idősebb testvért, különösen akkor, ha közel állt hozzánk, de nagy áldás, ha az életünk végén, majd mi is Péterrel együtt tudjuk mondani, hogy nekem lassan lejár a földi időm, de helyesnek tartom, hogy amíg itt vagyok, addig nem tétlenkedek, addig folyamatosan emlékeztetlek titeket arra az igére, amit lehet, hogy már sokszor hallottatok, lehet, hogy már sokszor megismertétek azt, de mégis abból tudtok megújulni és új erőt nyerni. Tehát ez a levél Péternek egyfajta lelki hagyatéka, öröksége. Azért írta meg, hogy a hívők következő nemzedékét emlékeztesse arra az evangéliumra, amit hirdetett nekik. De honnan tudjuk meg, hogy megbízható az, amit ír? Miért higgyünk neki? Persze sokunknak egyértelmű ez, és elég is legyen az, hogy Isten szava a Bibliában benne van, ezért megbízható, ez nekem is elég. De azért felmerülhet a kérdés, hogy miért bízunk meg benne? Miért vessük ebbe a hitünket? Azzal kezdi Péter, hogy nem kitalált meséket hirdetett a hívőknek. Itt a görögben az a szó szerepel, hogy mítosz, azaz mítosz. A 19.-20. században volt egy irányzat, amely magát kereszténynek mondta, és azt tűzte ki céljául, hogy a Bibliát mitológiátlanítani kell. Azaz a benne levő mítoszokat, amik nem felelnek meg a mi tudományosságunknak, azokat le kell leplezni, és ezeknek a mítoszoknak csak az üzenete számít, az, hogy megtörtént-e, az nem is fontos. Ilyen mítosznak mondták Jézus feltámadását, az ő csodáit, és minden egyebet, amit a kor tudományossága nem tudott igazolni. És ennek az irányzatnak a hatását nyilván mind a mai napig érezzük, tehát nem csak Péter korában, hanem ma is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az az egész csak mese, ez mítosz, nem is lényeg, hogy megtörtént-e, az üzenete számít a történeteknek. De kedves testvérek, a keresztény hit az bizonyos értelemben történelmi hit, hiszen Isten Jézus Krisztusban belépett a történelembe. Megszületett, közöttünk járt, csodákat tett, gyógyított, meghalt és feltámadt itt a földön. És erről beszél Péter is, hogy ez nem mese, nem mítosz, nem egy a sok közül a görög legendák között. Ez a valóság, hiszen ő maga is szemtanúja volt. Ő maga is átélte mindazt, amit Jézus tett a földön. Beszámol itt a megdicsőülés hegyén történtekről is, ahol nem csak látta Jézus isteni fenségét, hanem még az atya hangját is hallotta, hogy ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. Ott volt, valóságosan megtapasztalta, ugyanúgy, ahogy a Jézus feltámadását is. Tehát Péter nem mesét, nem mítoszt hirdetett, hanem arról tett bizonyságot, amit ő maga valóságosan átélt. És ezért is végezték ki őt, ezért halt meg, ezért az igazságért. Hát meghalt volna egy hazugságért, ha tudja, hogy az egészet csak ő találta ki meg a tanítványok. Vállalta volna ezt a sok kint, egy mítoszért? Nem hiszem. És az persze nem azt jelenti, hogy akkor a mi hitünk az megtapasztalásokon és bizonyítékokon nyugszik. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De Isten az igét sokszor emberek, Mózes, próféták, az apostolok megtapasztalásain keresztül jelentette ki, iratta le számunkra. Ezért mondja Péter, hogy ezért bizonyosnak tarthatjuk a prófétai beszédeket, az igét. Mert az ige nem emberi akaratból, vagy önkényes magyarázatból származik, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Igen, emberek írták a Szentírást, meg is lehet különböztetni a különböző szentírókat, egészen máshogy ír Péter, mint János vagy Pál, de végső soron a szerző, az mégiscsak a Szentlélek Isten. És Isten szájából származik az az ige, amit az Istentől küldött emberek írtak le. Tehát ezért mondja Péter, hogy jól teszitek, ha figyeltek a prófétai szóra, azaz az igére, mint sötét helyen világító lámpásra. Tehát az ige az olyan, mint egy lámpás, ami a bennünk, meg a körülöttünk levő, uralkodó lelki sötétséget leleplezi. Egyik ismerősen mesélte, hogy ő nem annyira szeret takarítani, és rendet rakni se, úgyhogy ő szeret inkább sötétben lenni otthon is. Elég neki a monitor fénye, de a nagy lámpát esténként nem kapcsolja fel, mert hát akkor meglátszódna a nagy rendetlenség, a kupi, meg a kosz. Takarítani meg nem akar, úgyhogy inkább marad a sötétben. Nem viselkedünk néha mi is így, hogy nem akarunk az ige világosságába, fényébe menni, mert akkor látszódna a kosz. Látszódna, hogy milyen nagy rendetlenség sokszor uralkodik az életünkben. Látszódna a sok hazugságunk, kapzsiságunk, haragunk, Látszódna, hogy a sötétben mit csinálunk, amikor senki sem lát. Takarítani meg nem akarunk, úgyhogy inkább maradunk a sötétben, mert hát az sok idő, mennyi munka, mennyi változás, mások is mit fognak szólni. Jobb nekünk a sötétség, mert a többiek is a sötétségben vannak, nekünk sem kell a világosság, nekünk se kell lelepleződni. Pedig pont a világosság, pont a lelepleződés az, amire szükségünk van. Az ige világosságában kezdődhet meg a változás, a rendrakás, Istennek a tisztító munkája. Sőt, az ige világosságában láthatjuk meg azt az utat, amin járnunk kéne. És legfőképp az ige világosságában ismerhetjük meg azt, akitől maga a világosság, a fény jön, aki azt adta nekünk. Ne botorkáljunk a lelki sötétségben, olyan közel van hozzánk a lámpás. Bármikor elővehetjük, olvashatjuk, és a lelki sötétséget leleplezheti számunkra. Tehát megbízható az, amit Péter ír a levelében, hiszen nem mítoszokat, meséket oszt meg velünk, hanem arról tesz bizonyságot, amit ő maga is valóságosan átélt, és a Szent Lélektől indítatva, Istentől küldve írja meg a levelét. Tehát az első két kérdéssel foglalkoztunk, amik a levéllel kapcsolatosak, hogy miért is írja Péter a levelet, és miért megbízható, amit ír. És térjünk rá a harmadikra, hogy miről is szól a levél, mi is a lényeg, mi az az üzenet, amit hazavihetünk magunkkal. A levélnek alapvetően két fő témája van. A második fejezetben és a harmadik fejezet elején Péter a tévtanítókról ír, és figyelmezteti a hívőket, hogy velük vigyázzanak, mert ilyenek léteznek, és veszélyesek. Erre most nem fogunk külön kitérni. Viszont a levél elején meg a végén a győztes, megszentelt hívő élet van a középpontban. Erről beszél Péter, és ezt fogjuk most mi is megvizsgálni az első fejezeten keresztül. Azzal kezdi a hívő életről való értekezését az apostol, hogy Isten mindennel megajándékozott minket, amire szükségünk van az élethez és a kegyességhez. Tehát Isten mindent elkészített, előre elkészített, amire egy hívő embernek szüksége lehet. Ahogyan a múlt héten is hallhatta a gyülekezet, Isten már kitaposta, kiépítette előttünk az ösvényt, mint a kiránduláson. Sőt, tovább megy ennél Péter, azt mondja, hogy a megtért, újjászületett ember isteni természet részesévé lett. Tehát a hívő emberbe költözött valami mennyei, valami égi, ami felülről való. Hát nem erről szólt Pünkösd is, nem olyan rég, hogy bármi pusztulást érdemelnénk, de a Szentlélek Isten mégis lakozást szeretne venni bennünk, hitáltal, hogy mi isteni természet részeseivé legyünk, és így megmenekülhessünk, és így legyen bennünk valami isteni. Tehát ez az alapja a megszentelt, győztes hívő életnek, akkor tudunk mi is a győztes hívő életben járni, ha Isten tettét komolyan vesszük. Az, hogy ő a saját dicsőségével és erejével elhívott, és a Szentlélek által isteni természet részesévé tett. Persze csak akkor, ha megtértem, és újonnan születtem. De ezzel Isten mindent megadott, amire szükségem van, ami az élethez és a kegyességhez kell. Hát akkor mi már hátra dőlhetünk, nem is kell tenni semmit, minden rendben van, karosszék, vár minket, üljünk bele. Hát nem. Leírja Péter, hogy igen, Isten mindent megadott, amire szükségünk lehet. Nem kell kiérdemelnünk az üdvösséget. De aki azt átéli, az biztosan cselekvésre indul. Itt az első fejezetben több felszólítást is olvashatunk. Teljes igyekezettel törekedjetek. Igyekezzetek még jobban megerősíteni. Hitetekben mutassátok meg. És ugyanez nem felszólítás, de a tétlenségtől, a terméketlenségtől is óvanyít minket az apostol. Ezek mind erős kifejezések, egy aktív életre utalnak. A hívő ember nem dőlhet hátra a székben, hogy már minden rendben van Istennel, ő mindent megtett, hanem ez valóban így van, az üdvösségünkért semmit nem tehetünk, ez egyértelmű, de a megszentelődésben, az Isten ügyében, mások üdvösségért való küzdelemben, miért ne vehetnénk részt, miért ne állnánk bele, ha már megtapasztaltuk Isten munkáját. És értjük, mindezekhez Isten megadta mindazt, ami szükséges. Az ő megszentelő munkája szükséges, azt kell kérnünk, abban kell bíznunk, de azt, amit hálából tehetünk, azt tegyük meg. És ne felejtsük, hogy ha már megtértünk, akkor a Szentlélek bennünk lakozik. Tehát olyan erőforrásunk van, mint senki másnak, és ő tudja mindezt kimunkálni, amiről Péter beszél. Mit ír Péter? Így folytatja. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Tehát az ember hitének valamilyen módon látszódnia kell. Azt olvassuk, hogy mutassátok meg a hiteteket. Ez nem valami fajta magamutogatást jelent, hogy én előadom, hogy mekkora hívő vagyok. Itt a görög szó inkább azt jelenti, hogy a hithez tegyetek hozzá valamit. Vagy ahogy Károli fordítja, a hithez ragasszatok hozzá valamit. Ragasszátok hozzá az igaz emberséget, ismeretet, önuralmat, álhatatosságot, kegyességet, testvér szeretetet és minden ember iránti szeretetet. Tehát ezek együtt járnak. Ha valaki hívőnek mondja magát, de mindezek nincsenek meg az életében, akkor ott komoly problémák vannak, és ez figyelmeztetés lehet. Jakab is írja a levelében, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. A hitből mindenképp ez következik. Tehát Péter itt felsorolja, hogy mit is kéne hozzáragasszunk a hitünkhöz. Először is azt mondja, hogy az igaz emberséget. Ezt az ókori filozófusok az igazán erkölcsös emberre használták, ezt a kifejezést. Tehát a hit az nem csak egy belső dolog, hanem annak a külsőben, az erkölcsben is meg kell jelennie. Megint csak nem képmutatásként, hanem belülről fakadó erkölcsként, amit Isten ad. Aztán azt mondja, hogy ismeretet. Itt valószínűleg nem intellektuális adottságokra utal Péter, hanem az Istennek, Jézusnak és az igéjének az egyre mélyebb megismerésére. A harmadik az önuralom, hiszen a hívő embert nem irányíthatják csak csupán az ösztönei, meg a vágyai, hanem azokat mindig felülvizsgálhatja. Jön egy vágy, az nem biztos, hogy rossz, de nézzem meg az igében, hogy az most jó-e, vagy nem, kielégítsem-e, vagy ne ezt a vágyat. Aztán azt mondja, hogy álhatatosság. Említettem, hogy Péter második levele beszél a tévtanítókról, a csúfolódásról, a keresztényeket ért üldözésről. Hát ott bizony szükség lesz erre. Az ötödik pedig a kegyesség, ami az Istennek a tiszteletét és az ebből fakadó életvitelt, Isten félelmet jelent. Tehát az első öt, amit most gyorsan összeszedtünk, az a hívőnek a belső életét, meg az Istennel való kapcsolatát járja át. Ezt most egyszerűen hadd foglaljam össze így, hogy Isten félelem. Az utolsó kettő, a testvér szeretet, meg a mindenki iránti szeretet, viszont a más emberekkel való kapcsolatot jellemzi itt Péter levelében. Világos, hogy az igazi hitből, az igazi Isten félelemből mindig fakad a testvér szeretet. Az itteni görög szó a Philadelphia szó szerint is ezt jelenti. Világos, hogy aki újonnan születik, az Isten gyermekévé válik. És akkor ebből következik, hogy Isten gyermekei pedig egymásnak a testvérei lesznek, és Isten családjában pedig szeretet uralkodik. Sokszor átéltem már én is ezt az örömöt, hogy valakivel teljesen más kultúrából, más társadalmi helyzetből, akár más népből is jöttünk, de mégis felismertük egymásban a testvért, és rögtön szívbéli szeretet támadt egymás iránt. Titokzatos ez a szeretet és ez az egység, amit a Szentlélek tud kimunkálni a hitben testvérekkel. Viszont az Isten félelem nem áll meg a testvér szeretetnél, a Philadelphiánál, hanem tovább megy. És ezt mondja úgy Péter, hogy a mindenki iránti szeretethez, az agapéhoz, ahhoz az elfogadó, feltétel nélküli, ajándékozó szeretethez, amivel Isten lehajolt hozzánk. És ez nem csupán érzelmet jelent, az az agapé, hogy szeretem a másikat, hanem sokkal inkább az Isten félelemből, a hitből származó engedelmességet. Hogy nem mindig érzés szinten nem tudom így szeretni a másikat, de Istennek szeretnék engedelmeskedni, és kérem, hogy adja ezt a szeretetet, és tudjam ezzel szeretni a másikat. Ez akkor valósul meg, amikor a hívő ember átengedi magán azt a szeretetet, amit ő maga is megtapasztalt Istentől. Aztán ez megnyilvánul az odafigyelésben, egy-egy kedves szóban, az evangélium hirdetésében, a rászorulók megsegítésében, lehetne még sorolni, talán nem is kell. Kedves testvérem, a hited mellé ragasztottad-e ezeket? Ragasztottál-e önuralmat? Vagy mindig a vágyaid irányítanak, és azt teszed, ami éppen eszedbe jut? Fakad-e az Isten félelmedből testvér szeretet? Hozol-e áldozatot azokért, akik itt ülnek melletted a padokban? Egyáltalán ismered-e őket, tudod-e a nevüket? És végképp tudod-e odaadóan szeretni azokat is, akik ezt nem viszonozzák, sőt, talán bántanak és gúnyolnak? Mert ez a fokmérője a hitnek. Azt mondja Jakab, a hit halott cselekedetek nélkül. Ha ezek nincsenek, akkor az figyelmeztessen minket, hogy a hitünkkel nem biztos, hogy minden rendben van. Erről beszél Péter is. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Kétféle hívő emberről beszél itt az apostol. Az egyikben megvannak azok a dolgok, amikről előbb szó volt, a másikban nincsenek. Az előbbi gyümölcstermő hívő életet él, hasznos mások számára is, a másik viszont tétlen, terméketlen, gyümölcstelen, senkinek semmi haszna az életéből. Az a különbség kettejük között, hogy az egyikük éli is azt, amit hisz, és megteszi azt, amiben hisz. A másik meg már talán arról is elfeledkezett, hogy a régi bűneiből megváltotta őt Krisztus. Te melyik fához hasonlítasz? Termed az igaz emberség, az ismeret, az önuralom, az álhatatosság, a szeretet gyümölcsét? Vagy inkább tétlenül ülsz a megszürkült hívő életedben, el vagy a saját dolgaiddal, talán már azt is elfelejtetted, hogy mennyi mindent kimunkált már Isten az életedben. Ha mások keresik az életeden a gyümölcsöt, találnak-e rajta? Vagy évek óta keresnek a családtagjaid, de hiába keresnek termést. Lehet gyümölcstermő, győztes hívő életet élni, ami másoknak is a hasznára van, amiből mások is felüdülhetnek, és ezt szeretné Isten kimunkálni. És hallottuk az elején, őhez mindent megadott. Lehetséges. A kérdés csak az, hogy mi törekszünk-e teljes igyekezettel, beleadunk-e mindent, hogy a hitünk mellé mindezt odaragasszuk. Ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha, és így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. Itt is megjelenik Isten tette, ő hívott el, és ő választott ki a gyümölcstermésre. De ott van az ember felelőssége, hogy ti viszont igyekezzetek még jobban megerősíteni, komolyan venni mindezt. Így lesz győztes hívő életetek. Ha komolyan veszitek Isten tettét, hogy ő mindent elkészített, ő mindent megadott, amire szükség van, és ezt megragadjátok, és teljes igyekezettel hozzáragasztjátok azt, amit kell, teljes igyekezettel törekedtek az ő tetszése szerint járni. Ha ilyen hittel vagytok, és így is éltek, akkor dicsőségesen bemehettek a mi Urunk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Amen. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy nem mítoszokon, meséken kell alapuljon a hitünk. Köszönjük, hogy te nem tekintetted zsákmánynak, hogy egyenlő vagy Istennel, hanem megüresítetted önmagadat, és valóságosan közöttünk jártál. Köszönjük azt is, hogy valóságosan meghaltál értünk, és ezzel üdvösséget szereztél a számunkra. Köszönjük a te valóságos feltámadásodat is, hogy ez nekünk is reményt adhat a feltámadásra. Köszönjük, hogy ezzel mindent megadtál nekünk, ami az élethez szükséges. Köszönjük, Urunk, azokat az idősebb testvéreinket is, akiktől mi magunk is hallhattuk az igét. Köszönjük az ő folyamatos szolgálatukat, emlékeztetésüket. De köszönjük, hogy a te igéd az nemzedékről nemzedékre megmarad, és érezzük annak az erejét. Könyörgünk, Urunk, ma is munkásokért, bátor bizonyságtevőkért, akik hirdetik a te szent nevedet. Köszönjük, Urunk, az igédet, amely sötét helyen világító lámpás lehet. Kérünk, leplezd le életünk minden sötétségét. Mutasd meg, mit kéne még kitakarítani. De kérünk, hogy mutasd meg azt az utat is, amelyen járnunk kell. És Urunk, te őrizd minket mindenféle tétlenségtől, gyümölcstelenségtől. Te munkáld ki bennünk az igaz emberséget, ismeretet, önuralmat, álhatatosságot, kegyességet és szeretetet. Add, hogy olyan gyümölcstermő életünk lehessen, ami másoknak is a hasznára, javára van. Így áld meg ennek a gyülekezetnek minden tagját. Hadd legyen mindenki bátor bizonyságtevőd otthon, a munkahelyeken. Imádkozunk a nyári szünetért is, add, hogy a diákok is jól tudják felhasználni a nekik adott szünetet, időt. Könyörgünk a betegekért, Urunk, hogy te így az ő gyógyítójuk. Könyörgünk a gyászolókért, hogy te vigasztald meg őket, hadd tapasztalhassák meg a te feltámadásodnak az erejét. És köszönjük, hogy te megnyitottad az utat a te országodba, hogy oda lehet menni. Kérjünk, segíts, hogy ne legyünk tétlenek, ne legyünk terméketlenek, hanem növekedjünk a te megismerésedben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérjük és fogadjuk a mi Urunk Istenünk áldását. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni a ti elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. Amen.